18. fejezet. Patrick Curtis tiszteletes, más néven Don Patricio Corte, az ír főiskola rektora, a Salamancai Egyetem csillagászat és természetrajz szakának professzora úgy tartotta a kezében a puskát, mintha az valami mérges kígyó lenne, ami bármely pillanatban megmarhatja. Sharp jól emlékezett arra, hogyan rohant be Leroux a pap szobájába, és mit mondott Spears arról, hogy Curtis önként jelentkezett az angolok elleni háborúba. A magas öreg ember most szemtől szemben állt Sharppal.
Látja, még mindig működik. A maga puskája kapitány.
A mennydörgés úgy visszhangzott végig a tájon, mintha hatalmas ostromágyú lövedéke gördült volna át egy gigászi padlódeszkáin. Az eső sistergett a folyó felszínén. Sharp 5 lépésnyire állt az idős férfitől. Azon gondolkodott, hogy ráveti magát, remélve, hogy a pap tétovázik, mielőtt meghúzná ravaszt. De tudta, hogy a sebe lelassítaná. Curtis jobb kezére pillantott, és az eső zaját elnyomva hangosan megszólalt.
Meg kell húzni a ravaszt, hogy működjön.
A pap meglepődve vonta fel bozontos szemöldökét.
De hát nincs megtöltve, kapitány. Csupán vissza szeretném adni önnek. Tessék!
Nyújtotta át a fegyvert. Sharp nem mozdult, ezért a pap vállat vont és a falhoz támasztotta a puskát. Sharp a fegyver felé biccentett.
Nem tesz jót a puskáknak, ha felhúzva tartják őket. Elgyengül a rugójuk. Az ember nap mint nap tanul valamit.
Curtis felemelte a fegyvert és meghúzta a ravaszt. Összerezzent, ahogy a kova lecsapott az üres lőpor serpenyő fedelére. Aztán ismét letette a puskát.
Úgy tűnik, nem nagyon örül annak, hogy újra láthat.
Örülnem kellene?
Hálás lehetne nekem. Nagy utat tettem meg, hogy visszaadjam önnek a puskáját. El kellett mennem a városházára, hogy megtudjam a címét, aztán a reverendám alá rejtve kicsempésznem a fegyvert. Nem tenne jót a hírnevemnek, ha felfegyverkezve járkálnék az utcán,
mosolygott Curtis helytelenítően.
Már korábban is visszahozhatta volna.
Sharp hangja továbbra is hűvös maradt. Azt akarta, hogy távozzon ez az alkalmatlankodó pap. A márkízával szeretett volna lenni.
Bár csak korábban visszahozhattam volna. Csak hogy ellopta a kollégium egyik kőművese. A felesége azonban elmondta nekem, ezért vissza tudtam hozni. Itt is van,
intett a fegyver felé.
Épségben visszajuttattam magához.
Várta, hogy Sharp megszólaljon, ám a lövész morózus maradt. Curtis felsóhajtott, és a menedék széléhez sétálva az esőt nézte.
Ó, egek! Micsoda idő!
A folyó felszínét eső fodrozta, nyugaton a hatalmas felhők alatt a nap fura mód még mindig ragyogott. Curtis a reverendáját megigazítva leült, és barátságosan Sharpra mosolygott.
Remélem, nem bánja, ha leülök. Régebben nem számított, milyen idő van, akkor is kilovagoltam, de most már 72 esztendős vagyok, Mr. Sharp, és lehet, hogy az úr nem fogja jó szemmel nézni, ha meghülök.
Sharp nem érezte magát olyan kedvében, hogy udvariaskodjon. Egyedül szeretett volna lenni, amíg a márkiné meg nem érkezik. Csak a nőre akart gondolni, átadva magát az elválás fájdalmának. Fontos volt ez az utolsó éjszaka, amire emlékezhet a rossz időkben, de ez az átkozott pap most leült egy kis barátságos csevegésre.
Várok valakit, közölte Sharp nyers hangon.
Curtis tudomást sem vett a szavairól. Körbeintett a kicsi, ám annál szebb menedéken.
Jól ismerem ezt a helyet. A márki gyóntatója voltam. Mindig nagyon kedves volt hozzám. Megengedte, hogy használjam e helyet a néhány megfigyelésemhez.
Kisé oldalra fordult és Sharpra nézett.
Én nem figyeltem meg a tavalyi üstököst. Lenyűgöző volt. Látta?
Nem.
Ekkor igazán nagy dologról maradt le. A márki úgy vélte, az üstökös a jó szüret jele és remek bort jövendől. Nem igazán értem, de a tavalyi bor valóban kiváló lett. Egyszerűen kiváló.
A felharsanó hatalmas mennydörgés megmentette Sharpot a válaszadástól. Az égzengés végig visszhangzott a vidéken, előbb felerősödve, majd elhalkulva. Úgy tűnt, az eső egyre hevesebben zuhog. Curtis felsziszent.
Feltételezem, a márkizát várja.
Azt feltételezhet, amit csak akar.
Igaz, bolintott Curtis. Nagyon aggaszt engem ez az ügy, Mr. Sharp. A hölgy férje olyas valaki, akit joggal nevezhetek a barátomnak. Pap vagyok, ön pedig, ha jól tudom, nősember. A lelki ismeretéhez szeretnék szólni, Mr. Sharp.
Sharp felnevetett.
Hát azért jött ide ebben az időben, hogy prédikáljon nekem.
Leült a fal mellett húzódó ívelt padra. Az eső idejére ugyan csapdába esett a menedékben, de nem fogja hagyni, hogy egy pap beleártsa magát a lelki ügyeibe.
Felejts el, atyám, nem a maga dolga. Hanem Istené, fiam,
felelte Curtis barátságosan.
A márkíza nem gyón nekem, a jezsuitákhoz jár. Ők elég sajátosan tekintenek a bűnös dolgokra. Biztos vagyok benne, a látás módjuk felettébb zavarba ejtő. Én meglehetősen egyszerű nézeteket vallok a bűnről, és úgy vélem, a házasság törés rossz dolog.
Nem akarom megsérteni, atyám, de maga nagyon bosszant engem, mondta Sharp halkan, a falnak támasztva a fejét.
Csak ugyan?
Sharp ismét előrehajolt. Emlékszem, hogy Leroux bement a maga szobájába, ezen kívül úgy hallottam, ön Anglia ellen harcolt. Tudom, hogy a város tele van francia kémekkel, és csupán 2 percbe kerülne, hogy bedobja magát a folyóba. Kíváncsi vagyok. Vajon hány nap múlva találnák meg? Curtis a lövész bámulta.
Ezt most komolyan gondolta, ugye?
Igen.
Hát, elég egyszerű megoldás lenne, igaz? A katonák módszere.
Curtis gúnyolodott ugyan, ám a hangja keményé vált.
Amikor az emberek nem tudják, mit évők legyenek, hívják a katonákat. Mert az erőszak megold mindent, igaz? Ezt tették Krisztussal is, Mr. Sharp. Hívták a katonákat. Nem tudták, mihez kezdjenek vele, ezért hívták az olyanokat, mint maga, és nem hinném, hogy azok a katonák 2-szer átgondolták volna, mit tegyenek. Egyszerűen csak bekalapálták a szögeket. Maga is megtette volna, igaz?
Sharp hallgatott, csak ásított egyet. Nézte, hogy az eső a folyó felszínét fodrozza. Az ég fekete volt, ám a nyugati láthatár sötét aranyszínben izzott. Azon tűnődött, vajon a márkíza megvárja a vihar végét, mielőtt hintóba ülne, hogy idejöjjön a folyóparti házba. Curtis a szőnyegeket és a párnákat nézte, amiket a márkiné hozatott a menedékbe.
Van valami, amitől fél?
A lepkéktől.
Komolyan beszélek.
Én is. Gyűlölöm a lepkéket.
A pokoltól?
Sharp felsóhajtott. Nem akarom megsérteni, atyám, és nem igazán szeretném belehajítani a folyóba, de nem akarok itt üldögélni a prédikálását hallgatva, érti? Villámcsapás hasított át az eget, méghozzá olyan hirtelen, hogy Curtis felugrott. A villám a folyó felett cikázott át, és a levegőt ózonszak töltötte be. Úgy tűnt, a mennydörgés nyugatnak a város felé morajlik, majd visszaverődik. Aztán ismét csak a víz felszín csapkodó első hangja hallatszott. Curtis a folyóra pillantott.
Holnap csatára kerül sor.
Sharp nem válaszolt.
Holnap csatára kerül a sor.
Ismételte meg a pap, ezúttal jóval hangosabban.
És maguk győzni fognak.
Holnap el fogunk menekülni a franciák elől, felelte Sharp bosszankodva. Curtis felkelt a padról, reverendája feketének tűnt a kinti homály háttér előtt. Olyan közel állt a folyóhoz, amennyire csak tudott anélkül, hogy az eső elérné. Sharpnak háttal állva a folyó felé beszélt.
Maguknak, angoloknak máig él az ősi hitük, hogy a mennydörgésekkel teli éjszakát követő napon hatalmas győzelmet arathatnak.
A pap haja fehéren ragyogott a sötét fellegek előtt.
Holnap megkapják a csatájukat, a maguk katonai megoldását, és győzni fognak.
Mennydörgés morajlott rá a papra, aki Sharp számára olyannak tűnt, mint egy ősi mágus, aki maga idézte meg e vihart a poklok mélyéből. Miután az égzengés elhalt, Curtis Sharpra pillantott.
Te mérdek halott lesz!
Sharp azon tűnődött, mintha lármát hallana a házból. Felemelte a fejét és hallgatózott, de csak a kertet áztató esőt és a fákat borzoló szelet hallotta. Curtisre nézett, aki ismét leült.
No, és a világ mikor ér véget? Az Isten dolga, ahogy az embereké a csaták megvívása. Maga talán nem akar holnap harcolni?
Sharp egy szót sem szólt, ehelyett inkább neki támaszkodott a falnak. Curtis lemondóan széttárta a karjait.
Mivel nem akar a lelki ügyeiről beszélni, ezért inkább a háborúról beszélek, de maga csak nem akar beszélgetni velem. Így tehát én beszélek magához.
Az idős papa földre pillantott, mintha össze akarná szedni a gondolatait, aztán a bozontos szemöldökök felemelkedtek, ahogy ismét Sharpra nézett.
Tegyük fel, hogy a mennydörgés az igazat mondja. Tegyük fel, holnap csatára kerül a sor, és az angolok győznek. Mi lesz akkor?
Felemelte a kezét, hogy csendre intse Sharpot.
A következő fog történni. A franciák visszavonulnak, Spanyolország ezen része felszabadul, Leroy ezredes pedig itt ragad.
Ezzel már sikerült felkeltenie Sharp figyelmét. A lövész hirtelen előrehajolt ültében.
Leroy ezredes szinte bizonyosan a városban van, folytatta Curtis. Arra vár, hogy elvonuljanak a britek. Ha ezt megteszik Mr. Sharp, akkor Leroy ismét felbukkan, folytatva a kínzást és a gyilkolást. Igazam van?
Igen. Curtis semmi olyat nem mondott, amit Sharp ne tudott volna kitalálni. Vagyis?
Vagyis, ha véget akarunk vetni a gyilkolásnak, akkor meg kell állítani Leroyt. Tehát holnap harcolniuk és győzniük kell.
Sharp ismét hátradőlt. Curtis csak egy szobastratéga. Wellington már egy hónapja vár a csatára, de nem túl valószínű, hogy holnap megkapja rá a lehetőséget.
Miért várakozott ennyit?
Sharp hallgatott, amíg a mennydörgés elhalkul. Kinézett a folyóra, és látta, hogy az eső továbbra is hevesen záporozik. Szinte teljes sötétség uralkodott. Azt kívánta, bárcsak elállna az eső, és Curtis végre távozna. De kényszerítette magát, hogy beszélgessen a pappal.
Azért várt, mert azt akarja, hogy Marmon hibát kövessen el. Meglepetésszerű támadást akar mérni rá. Pontosan,
bolintott Curtis hevesen, mintha Sharp a tanítványa lenne, akinek sikerült megérteni a magyarázat lényegét.
Nos, legyen elnéző velem szemben, Mr. Sharp, de ha igazam van, akkor Wellington holnap a folyótól délre lesz, és nyugat felé fordul majd Portugália irányába, igaz?
Sharp bólintott, mire Curtis előrehajolt és sietve folytatta.
De tegyük fel, hogy mégsem fordul nyugat felé, tegyük fel, úgy dönt, elrejti a seregét azon a bizonyos helyen, ahol el kellene fordulni a nyugatnak, és tételezzük fel, hogy a franciák erről semmit sem tudnak. Mi történne ekkor?
Na, a helyzet nagyon egyszerűnek tűnt. Holnap mindkét sereg át kell a folyón, majd jobbra fordul. Mintha lóverseny zajlana a pálya kanyarulatánál, ahol a britek futnak a belső íven. Ha a Marmon elé akarnak kerülni, hogy megnyerjék a versenyfutást a portugál határhoz, akkor gyorsan le kell térniük az ívről és folytatni a menetelést. Ám ha Curtisnek igaza van, és Wellington valóban elrejti a seregét valahol az ív mentén, akkor a franciák egyszerűen elmenetelnek mellette. A hadseregük menet oszlopban haladna, könnyű célpontot nyújtva a briteknek. Ez már nem versenyfutás lenne. Inkább olyan, mintha egy birkanyáj egyenesen egy falka kiéhezett farkas előtt vonulna el. Ám mindez csupán feltevés volt. Sharp vállat vont.
A franciák vereséget szenvednének. Ezzel az egésszel csak egy baj van. Mégpedig.
Sharp Hogan levelére gondolt.
Holnap nyugat felé menetelünk majd, amilyen gyorsan csak tudunk. Nem, biztos Sharp, felelte Curtis maga biztosan. A tábornoka egy Arapillé nevű falunál fogja elrejteni a seregét, de nem akarja, hogy Marmon tudjon erről. Azt szeretné, ha a franciák azt hinnék, csak az utóvédet hagyja hátra Arapillénél, amíg a sereg többi része a lehető leggyorsabban menetel tovább.
Sharp elmosolyodott. A legnagyobb tisztelettel, atyám, azonban kétlem, hogy a franciákat át lehetne verni. Elvégre, ha maga hallott erről a tervről, akkor bizonyára sokan mások is tudnak róla.
Nem,
mosolygott Curtis. Odakint a sötétségtől elrejtve továbbra is zuhogott az eső.
Arapillében töltöttem a délutánt. Ám van egy kis gond.
Sharp ismét előre hajolt, teljesen elfeledkezve a viharról. Mi lenne az?
Hogyan mondjuk azt Marmon kémeinek, hogy Wellington serege holnap menetelni fog?
Sharp megrázta a fejét. Maga most komolyan beszél, ugye?
Igen.
A lövész felállt, és az ajtóhoz lépve kinézett a kertbe. A vihar korbácsolt a fákon kívül, azonban nem akadt semmi látnivaló. Aztán a különös beszélgetéstől kissé zavartan megfordult.
Kiket értett többes szám alatt? Azokat, akik a mi oldalunkon állnak, kapitány.
Shep felemelte a puskáját, és visszasétált a padhoz. Úgy érezte, mintha a föld szétporladna a lábai alatt. Curtis előbb felbosszantotta, aztán gúnyolodott vele, és most sikerült elérnie, hogy teljesen ostobának érezze magát. Végig simított az ávárzaton, élvezve annak szilárdságát, majd a papra nézett.
Mondja el, amit el kell mondania.
Curtis benyúlt a reverendája mell zsebébe, elővett egy keskeny csíkkel összehajtogatott papírdarabot.
Ezt ma kaptam. Emiatt kerestem fel Wellingtont. Egy prédikációs könyv gerincébe varva érkezett hozzám. Párizsból kaptam, kapitány.
Shep végighúzta az ujját a kova érdes szélén. Már nem érezte a seb okozta fájdalmat, csak hallgatta az idős papot, akiből hirtelen óriási tekintély áradt.
Leró nagyon veszélyes ember, kapitány, ezért többet akartunk tudni róla. Érdeklődtem felőle az egyik levelező társamtól, egy barátomtól, aki lelkészként dolgozik Párizsban. Ez a válasz, amit küldött.
Széthajtogatta a papírdarabot.
Nem olvasom fel az egészet, mert a nagy részét már hallhatta Hogan őrnagytól. Csak az utolsó sort olvasom fel. Lerónak van egy húga, aki hozzá hasonlóan jártas a nyelvek terén, ám hol létét nem tudom kideríteni. A kerességben a Helén nevet kapta.
Sharp behúnyt szemmel megrázta a fejét.
Nem! De igen! Nem! Nem, nem!
A felhangzó mennydörgés elfojtotta Sharp tiltakozását. Kinyitotta a szemeit, és a papra nézett, akinek alakja sötétnek tűnt az éjszakában.
Maga Elmirador?
Igen. Sharp képtelen volt elhinni.
Nem, nem!
Curtis azonban hajthatatlan maradt.
Lehet, hogy magának ez nem tetszik, kapitány, de a válasz attól még igen marad.
Sharp továbbra sem tudta elhinni.
Akkor mégis hol van a testőre? Lord Spears? Azt hiszi, gyóntatok a székesegyházban, ami csütörtök esténként gyakorta előfordul. Éppen elbúcsúzik a márkizától. A hölgy emiatt késik. A városban állomásozó lovas tisztek fele épp neki teszi a szépet.
Nem.
A szüleit a franciák ölték meg. Zaragózában lakott. Sharp, kiabálta túl Curtis. A férjét alig 5 éve ismerte meg Párizsban. A Márki a Napóleonnal szövetséges spanyol kormány nagykövetségén dolgozott. A hölgy azt állítja, az apját a terror idején ölték meg, ám ki tudja, valójában így van-e. Hiszen oly sokan meghaltak. Több ezren. De nem vezettek róluk nyilvántartást, Sharp, sem pontos feljegyzéseket. Napóleon embereinek nem lehetett nehéz egy csinos, fiatal nőről elhitetni, hogy Don Antonio Huesca és angol nejének a lánya. Sosem tudtuk volna meg, ha nem kérdezősködünk Leroux után. De nem tudhatják biztosan, ezernyi Helena és Helén él ezen a világon. Kérem, gondolkodjon, Sharp kapitány!
A nő azt állította magáról, hogy ő Elmirador, de nem az. Eszébe ötlött a kiláton álló látcső, ami a Szent Káltán erődben elhelyezett másik látcsőre nézett. A nő könnyedén jelezhetett Lörónak egy olyan módszert használva, mint a hadsereg távíró rendszere. Még mindig nem tudta elhinni. Körbeintett a menedéken.
Hát de itt ez az egész, hiszen gondoskodik rólam.
Igen. Curtis felkelt és sétálgatni kezdett. Az eső kissé alább hagyott, az égzengés már jóval délebről hallatszott.
Ezt hiszem, a hölgy beleszeretett magába, Sharp. Mégpedig nem is kicsit. Lord Spears is ezt mondja. Isten a megmondhatója, ő lordsága szívesen bűnbe esne a Márkinéval, ha az hagyná. Ezt hiszem, az a lány szereti önt. Magányos és távol van az otthonától. Papként nem helyeslem az ilyesmit, de férfiként irigykedem magára. Elmirádorként pedig ki akarom használni e szerelmet.
Hogyan?
Ma este hazudnia kell neki, kapitány. Azt kell mondania, hogy Wellington csak az utóvédet hagyja hátra, Arapilénél, és el akarja hitetni Marmonnal, hogy az egész hadsereg megállt. Mondja azt, hogy Wellington azt akarja elérni a trükkel, hogy Marmon megállítsa a saját hadseregét, és amíg farkas szemet néz az utóvéddel, a brit sereg derékhada elmenekülhet. Mondja el neki mindezt, és ő hinni fog magának, mert ön még sohasem tévesztette meg. Aztán a lány beszámol majd mindenről Marmonnak, és maga holnap reggel végignézheti, hogyan aratjuk le a fáradozás a gyümölcsét.
Sharp próbált nevetni a halottakon.
A lány beszámol mindenről Marmonnak, csak így? Spanyolországban senki sem állít meg egy olyan futárt, aki a Cáceres el Grande y Melida szadabák pecsétjét hordozza.
Sharp a fejét rázta.
Nem.
Szeretett volna találkozni a nővel, hogy áttölelje, hallgassa a hangját és együtt nevessen vele. Curtis ismét leült Sharp mellé, és miközben az eső a folyót korbácsolta, a vihar pedig dél felé vonult, beszélni kezdett. Beszélt a titkos kódolt levelekről, amiket kapott az emberekről, akik küldték őket, és a fortélyos módszerekről, amelyekkel eljutották hozzá. Sharp számára ismét úgy tűnt, mintha Curtis valami varázsló lenne. Elképzelte az életüket féltő vagy a szabadság ügyéért dolgozó levelező társak hálóját, mely végig nyúlt Napóleon egész birodalmán, és szálai az idős paphoz vezettek.
Mert nem emlékszem pontosan, mikor is kezdődött, talán úgy 4 évvel ezelőtt, amikor azt vettem észre, hogy a levelek egyre csak jönnek, én pedig válaszolok rájuk. Aztán kezdtem elrejteni a leveleket a könyvek kötéseibe. Mikor az angol sereg megérkezett, magától értetődőnek tűnt, hogy tovább küldjem az üzeneteket, ezért pontosan ezt tettem. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy én vagyok a britek legfontosabb kéme.
Curtis vállat vont.
Sohasem akartam az lenni. Éveken át tanítottam papokat. Sokuk írt nekem, gyakran latinul, néha görögül, és csupán egyiküket vesztettem el. Félek Lerótól.
Sharp jól emlékezett, a márkíze is azt mondta, fél Lerótól, most pedig kiderült róla, hogy a húga.
Curtisre pillantott.
Úgy véli, Leró a városban van?
Azt hiszem, igen. Nem vagyok biztos benne, de azt tűnik észszerűnek, hogy a városban rejtőzködik, amíg a franciák vissza nem térnek. Vagy azért maradt ott, hogy tovább nyomozzon utánam.
Curtis nevetett önmagán.
Egyszer letartóztattak. Elvették az összes könyvemet és iratomat, de semmit sem találtak. Sikerült meggyőznöm őket, hogy egy ír pap nem különösebben kedveli az angolokat. Ez valóban így is van. De szeretem ezt az országot, Sharp, és félek Franciaországtól.
Az eső szinte teljesen elállt. Az ég messze délen dörgött, Sharp hirtelen nagyon magányosnak érezte magát. Curtis a lövészre nézett.
Elnézést kérek.
Miért?
Mert azt hiszem, szereti a hölgyet.
Sharp bólintott, mire Curtis felsóhajtott.
Michael Hogan mondta, hogy így lesz, de azt nem tudta, hogy ön valóban a hölgy szeretője, ezért puhatolóztam magánál, hogy lássam, miként viselkedik. Lord Spears azt állította, hogy igen, de az az ifjonc állandóan pletykákat terjeszt. Azt hiszem, irigylem magát.
Miért? Sharp teljesen erőtlennek érezte magát, mintha elszállt volna belőle az élet. Kihasználták.
Lehet, a hivatásom miatt heréltnek számítok, Sharp, de ez még nem jelenti azt, hogy nem veszem észre a kancákat. A hölgy bizony nem kerüli el az ember figyelmét.
Curtis elmosolyodott a sötétségben.
Megdermed tőle az ember.
Sharp letette maga mellé a puskát a padra.
Mi lesz, ha holnap csatára kerül a sor? Ekkor este megkeressük Lerót. Úgy vélem, a Palacio Cáceresben kell keresnünk.
És a lány? Curtis elmosolyodott.
Hát vele nem lesz semmi. A spanyol arisztokrácia tagja, ezért fedhetetlen, és felette áll a büntetésnek.
A szél hidegen fújt az elvonult vihar miatt. Curtis kinézett az éjszakába.
Mennem kell, ha a hölgy itt talál, felhozhatom a puskát ürügyként, de jobb lenne, ha nem találna itt.
A pap felkelt.
Győzze meg, én pedig feloldozom a ma este bűnei alól.
Sharp nem akart feloldozást. Helénát akarta, vagy Ellent, ha valóban ez volt a neve, ám attól félt, a nő észreveszi, hogy ma este másként néz rá. A nő, aki felhasználta őt. Talán sohasem kellett volna elhinnie, hogy egy arisztokrata őszintén vágyhat olyan ember barátságára, mint ő. Mégsem tudta elhinni, hogy az egész csak színjáték volt. A Márkizának először azért volt rá szüksége, mert őt bízták meg azzal, hogy fogja el Lerót, így a nő mindent, amit megtudott tőle, továbbadhatott a bátyjának. Ám aztán visszatért hozzá, és kihozta a kórházból. Vágyott a nőre, bármit is hozzon a mai éjszaka. Curtis kiment az esőháztat a kertbe. A falakról víz csepegett.
Sok szerencsét, Sharp.
Magának is, uram. A pap távozott, Sharp pedig ostobának és magányosnak érezte magát. Vágyott a nőre, hogy vele lehessen, mégis egyedül volt és várakozott. Délen, Arapillé falva fölött mennydörgés morajlott.